Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Megérkeztünk a nagybőti időbe, és ezért foglalkoznunk kell a nagybőti időnek a lényegével, amelyhez hozzátartozik a bűnbánat, ez a legelső, legalapvetőbb, illetőleg az Istennel való kiengesztelődés, amelynek eszközei között ott van a bőt is, illetőleg a szenvedéseinknek a elviselése. A hitvallásban ezt imádkozzuk, Poncius Pilátus alatt értünk, keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, ez a második változata a hiszegegyben Jézus szenvedésével és halálával kapcsolatos résznek. A felvilágosodás képviselője 18. században volt Rousseau, Diderot és társai. Azok azt mondták, hogy Isten, ha létezik is, és ha tényleg ő teremtette is a világot, nyugodtan pihenhet most, mert ahogy Madács írta, ami forog az alkotó, csak nyugodtan pihenjen. Az ember meg úgy jó, ahogyan van. Ha pedig valami mégsem stimmel, azt neki magának kell tökéletesítenie. A vallás szerintük csak árt az embernek, különösen a kereszténység. Elsősorban Rousseau volt az, aki nagyon messzire ment abban, hogy az embert, a természetes embert magasztalja, és a vallást pedig leértékelje. Hát én elküldtem volna őt Pápa Új-Guineába, abba az időben, amikor még misszionáriusokat nem jártak, hogy mennyire tökéletesek voltak ők a kereszténység megismerése előtt, hát azt tudjuk, megették egymást, úgy, mint a pénzt. Minden esetre, ugye tudjuk, a materializmus már Isten létezését is tagadta. De ma is vannak Krisna hívők, reiki mesterek, agykontrollt hirdetők, sőt, egyes természetgyógyászok is, akik szerint csak pszichotechnika kérdése az egész. Az, hogy az ember tökéletessé váljék, csak ezt a technikát kell elsajátítani. József Attila egy gyengébb pillanatában a Bűn című versében ezt írta. Zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam. Csak az zavar a semmiben, miért nincs bűnöm, ha van. Én Istent nem hiszek, s ha van, ne fáradjon velem. Majd én feloldozom magam, ki él, segít nekem. Hát tudjuk, hogy ez az önfeloldozás, ez neki sem sikerült. Az ember elveszítette a mennyei paradicsomba, a mennyországba vezető utat, szakadékba zuhant, ahonnét isteni segítség nélkül nem képes kimászni. Más hasonlattal azt is mondhatjuk, hogy hajótörés szenvedett az óceán közepén, innen pedig egy Erzészegi Krisztina, vagy egy Milák Kristóf, vagy egy hosszú Katinka sem képes partra húzni. Ezért kellett Jézusnak utánunk jönni a szakadékba, vagy ha úgy teszik a tenger közepére, hogy kimentsen minket. Visszavigyen arra az útra, amely, ha meredek és göröngyös is, de a mennyországba vezet el minket. Jézus szenvedésével és kereszt halálával mentett meg minket az örök kárhozattól, az örök haláltól. Azt mondják egyes teológusok, elvileg egy könycsepp is elég lett volna a világ megváltásához, hiszen ő Isten fia volt, neki minden cselekedete végtelen értékű volt, de hát, mint tudjuk, a szeretet nem ismer határokat. Jézus nagyon komoly szenvedést vállalt, értünk, testi és lelki szenvedést egyaránt. Érdemes foglalkoznunk kicsit a testi szenvedésével. Ilyen előzetes szenvedések, megpróbáltatások voltak, az például, hogy Betlehemben, állatok barlangjában kellett megszületnie, hogy menekülniük kellett Egyiptomba, és ott migráns módjára élni egy darabig, hogy amikor visszatértek Názaretben, ott mint egy iparos ember, ugye a görög tekton, szóval nem csak ácsot jelent, hanem asztalost, bognát, kőművest, bádogost is, tehát mindenképpen egy iparos emberként élt, nem volt az sem olyan könnyű és kényelmes foglalkozás, és ugyanakkor aztán jött a 3 éves tanítóút, amelynek során néha még evésre sem maradt idejük. Nem volt ez egy kényelmes dolog a mester számára. Aztán voltak közvetlen szenvedései, azok a súlyosabbak. Elsőként megemlítem a vérrel verejtékezést az olajfák egyén. Nem tudom, kedves hallgatóim, tudják-e, hogy a vérrel verejtékezés az nem egy egyetlen eset. Az orvostudomány ismeri, mint egy nagyon ritka tünetet. Az a helyzet, hogy ezt a vérrel verejtékezést rendkívüli stressz hatás váltja ki. A stressz hatására meghibásodik az a szűrő réteg, amelyik a vérből a verejtéket kiválasztja és a bőr felszínére juttatja. Tehát újra mondom, a stressz hatására meghibásodik a szűrő, és ezért a verejték együtt a vér is feljön a bőrnek a felszínére. Mitől lehetett Jézusnak ilyen nagy stressz hatása? Nyilvánvalóan attól, hogy a szenvedését előre látta. Előre látta a megostorozást, amely hát szintén egy kegyetlen eljárás volt, amikor is szögekkel és ólomgolyókkal ellátott több szálú ostorral verték a megostorozottat, úgyhogy sokszor a vér is feltört a bőr alól. Aztán ott van a tövis koronázás. Tudjuk mindannyian, hogy a fejünkön lévő idegek azok nagyon érzékenyek. Amikor ezeket éles tövisek átszúrják, az nagyon nagy fájdalmat jelent. Aztán ott volt a keresztút. Körülbelül 700 méter emelkedő út a keresztgerenda cipelésével. Jézus keresztútját ma már nem tudjuk végigjárni, mert egy részét beépítették, de úgy mondom, körülbelül 700 méter volt az eredeti keresztút, emelkedő út volt ez. Jézusnak valószínűleg nem a teljes keresztet kellett vinnie, hanem a keresztgerendát, amelyet a kifeszített karjaira kötöztek. Tehát ha Jézus elesett, megbotlott, nem tudott a karjával magán segíteni. Ha elesett a keresztúton, akkor ott is összetörte magát. Aztán jött a keresztre feszítés, a keresztnek a hosszanti fája az már készen állt a biblikus tudósok szerint ott a Koponyahegyen, a Golgotán. Keresztre feszítés nagyon kemény kivégzési mód volt. Körülbelül 1 cm átmérőjű fémszögeket vertek a bűnösnek tartott ember kezeibe és lábaiba. Mi általában olyan képeket szoktunk látni, hogy Jézusnak a tenyereibe verik a szöget, ez tévedés. Jézusnak biztosan nem a tenyereibe, hanem a csuklójába, a kéztőcsontok közé verték ezt az 1 cm átmérőjű fémszöget, és itt megsérült az úgynevezett nervus medianus, középső ideg, amely rendkívül érzékeny. Azt mondják az orvosok, hogy még ha valakit elérzéstelenítenek, és úgy a operálók is hozzáér ez az ideghez, a beteg akkor is fölkiált a fájdalmában. Aztán maga, hogy a tehetetlenség. A keresztre feszített nem tud védekezni például a legyekkel szemben sem. Aztán egyre inkább elfogy a verejtékedés és a vérzés által, egyre inkább szomjasnak érzi magát. Nem véletlen, hogy Jézus mondta azt, hogy szomjazom, bár János evangelista azt mondja ezzel, azt is kifejezte, azt is akart, hogy beteljesedjék az, ami a Zsoltárban olvasható, hogy enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Nagyon nehéz volt számára a beszéd. Nagyon nehéz volt egyáltalán a lélegzetvétel is. Az, hogy egy keresztre feszített ember lélegezni tudjon, fel kell húzni magát a kereszten, és ez nincsen más, mint a szögekkel átvert kezei és lábai, amelyekre támaszkodhat. De Jézus lelki szenvedése még nagyobb volt. Említettem már, előre tudta, sőt háromszor meg is jövendölte a kint szenvedését. Képzeljük el, ha mi is tudnánk azt, hogy hogy fogunk meghalni, mondjuk kereszten kellene meghalnunk. Hát milyen kint volt ön ez számunkra már most? Aztán ott volt a népnek a hálátlansága. Nem, hogy megköszönték volna, vagy elfogadták volna Jézus tanítását azért, mert kenyerre szaporított, mert betegeket gyógyított, mert halottakat föltámasztott, hanem azt mondták, hogy miért nem szaporít még több kenyeret, miért nem gyógyít meg minden beteget, miért beszél kereszthordozásról, miért beszél ellenség szeretetről, miért beszél a szegények szeretetéről, miért nem győzi le a rómaiakat, megtehetné, hogy fegyvert ragad, sereget gyűjt maga köré, és kiverni őket az országból. Ugyanakkor miért tesz Istenné magát, és ha Istennek vallja magát, miért engedi, hogy őt megalázzák? Azt a tanítványok sem értették meg, ők is kihátráltak Jézus mögül, a lajfák egyén mindenki magára hagyta. Szent Pál azt írja, hogy őt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk. Ezt olvassuk a második korintusi levélben. Jézust bűnné tette értünk. A Galatákhoz írt levélben pedig azt olvassuk, Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk a kereszten. Tehát Jézus magát a legnagyobb bűnösnek érezte ott a kereszten, mint egy elátkozottnak. Ránehezett a világ összes bűneinek a terhe. Mi nem tudjuk elképzelni, hogy ez mekkora lelki megrázkódtatást jelentett számára. Elátkozottnak lenni, főbűnösnek lenni. Ezt fejezi ki, amikor mondja éli, éli, lamma sabachthani. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? 21. Zsoltár ezt így fejezi ki, én meg nem vagyok ember, hanem féreg. Emberek csúfja, utálata népnek. Kúnyoló szóval illet, aki lát, fejet csóvál, biggyeszti ajakát. Az Úrban bízik, hát mentse meg, ha szereti, hát szabadítsa meg. Torkom kiszáradt, mint cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába vezettél le engem. Átjuggatták kezemet, lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg bámészkodva csak mulatnak rajtam, elosztják ruhámat maguk között, és sorsot vetnek köntösem fölött. Éppként ez a zsoltár kezdődik úgy, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus nyilván azt is ki akarta fejezni, hogy a Zsoltárban írtak, amiket az imént felolvastam, ezek most ő rajta teljesednek be. 68. Zsoltárban pedig azt olvassuk, ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak. Említettem már, hogy János szerint Jézus nem csak azért mondja, hogy szomjazom, mert tényleg szomjazott, hanem azért is, mert hogy ezzel utaljon, hogy beteljesedik rajta ez a zsoltár, Nos, azért biztos, hogy Jézus szomjazott is, méghozzá nagyon szomjazott. Tudjuk, eszedbe mártott, szivacsot emeltek a szájához. A legtökéletesebben azt hiszem, Izaiás sorai jövendőlték meg Jézus szenvedését, és a szenvedésnek az értelmét. Bár a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmaink nehezettek rá, mégis Istentől megvertnek néztük. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze. Az ő sebei nekünk szereztek gyógyulást. Mi mindannyian, mint juhok tévelyektünk, járta kiki a maga útját. Az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságának terhét. Megkínozták, és ő alázattal viselte, nem nyitotta ki a száját, mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. De Izaiás itt megjövendőli a szenvedésnek az eredményét, az értelmét is. Hamar véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedést tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultá tesz szolgám. Mivel gonoszságaikat magára vállalta, ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek zsákmányai, amelyet életét halálra adta, s a gonosztevők közé sorolták. Noha, sokak vétkáit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért. Kedves hallgatóim, nem könnyű mások vétkáit vállunkon hordozni. Ezt a talán önök által is ismert Dinamit együttes Igazság című dalában így fogalmazta meg. Igazság, mutasd meg arcodat, nézz a fénybe. Igaz szó, kísérj el utamon, mert félek. Belül fáj nagyon, nehéz mondanom, hogy más bűneit hordom vállamon. Volt egy nap, mikor lélekben egy fiút meggyötörtek, de kemény a szív, a vádak lehullanak, összetörnek. Belül fáj nagyon, nehéz mondanom, hogy más bűneit hordom vállamon. Belül fáj nagyon, de ki kell mondanom, hogy más bűneit hordom vállamon. Igen, én amikor ezt a dalt hallottam, mindjárt az Úr Jézusra gondoltam. Imádkozunk azt is az apostoli hitvallásban, hogy alászállt a poklokra. Milyennek a teljes értelme, talán egyikünk sem tudja. Egyik magyarázat szerint Jézus lement a pokol tornásán tartózkodó lelkekhez, Ádámhoz és utódaihoz, és megvitte nekik a hírt, hogy meg vannak váltva. Más értelmezés szerint a lázadó angyaloknak, vagy a Noé korában vétkező, és ezért vízözönben elpusztult embereknek vitte meg azt, hogy ő győzött. De van egy olyan elképzelés is, hogy Jézust tulajdonképpen ott a kereszten, valamiképpen átélte a kározatnak a kényát. Egy pillanatra megizlelte talán magát a poklot. A mennyei atyáltal való teljes elhagyatottságot, teljes egyedüllétet. Sik Sándor 11. stáció című versében ezt így fogalmazza meg. Áll a kereszt az ég alatt, a föld felett. Tartékot vett lába körül a gyűlölet. Alul halálos gyűlölet, fölül halotti csend. Föld kiveti, be nem veszi az ég sem odafent. Emberfia, emberfia, egyedül vagy a puszta végtelenben. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Egyedül lenni emberek között, elárkozott. Egyedül lenni az Isten előtt, elkárhozott. egyedül lenni önmagadnak is csak undora. Hát ezt is megtapasztalod, emberfia. Jézus a mélyponton. Jézus megízeli a poklot. De most hadd mondjam el mindjárt azt is, hogy Jézus számára már ott a kereszten megkezdődött a föltámadás. Jézus nem csak akkor támad fel harmadnapon, amikor kijött a sírból, lelkileg már ott megkezdte a föltámadást. Amikor azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engem, ekkor még a pokol kínjait érzi. De amikor azt mondja már, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, és nem tudják, mit tesznek, ekkor már Jézus túljött. A pokron már valamiképpen eljut a mennyországba. Már élvezi a feltámadásnak az örömét legalábbis lélekben. Kegyetlen kínok közt isteni lelkülete van Jézusnak a kínzóért mondott imája. Nem csak, hogy megbocsát nekik, még mentséget is keres számukra. Nem tudják, mit tesznek. Biztos, hogy bűnösök ők, de nincsenek titkában bűneik súlyosságának. Biztos, hogy engem a messiást, az ember és Isten fiát feszítenek most keresztre, de ők ennek nincsenek tudatában, ezért irgalmaz nekik. Hiszen ha felismerték volna, talán nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát, ahogy Szent Pál apostol is írja az első korintusi levélben. Imádkozom értük, és magam is azt tanítottam, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitökért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha nem is semmi, hogy a megbocsátásnak vannak példaképei, az ószövetségi időkben is már. Egyiptomi József, az első igazi nagy példa, aki megbocsát az őt eladó és megkínzó testvéreinek. Dávid király megbocsát Saulnak, és megbocsát másoknak is, akik ellene törnek. De az új szövetségi időkben még inkább látunk erre példákat, csak kettőt említek. István diakonus utolsó szava ez volt, Uram, ne rótd föl nekik ezt a bűnt. Koretti Mária pedig halálos ágyán ezt mondta, imádkozom Alexandróért, hogy ő is velem legyen a mennyben. Alexandró volt az, aki őt ugye több kis szúrással megölte. És meg kell nekünk is kérdeznünk saját magunktól, kedves hallgatóim, túljutottam-e én a 70x7-szeres bosszú érzületén? Nincs bennem olyan, hogy szeretném agyonvágni azt, aki engem arcul vág. Vagy túljutottam-e azon, hogy szemes szemért, fogad fogér, kezet kézért, lábat lábira, hogy olvassuk az Ószövetségben. Tudok-e én is imádkozni ellenségeimért, azokért, akik engem megbántottak, azokért, akik számomra valamilyen oknál fogva nem szimpatikusak. Próbálom-e őket is szeretni? Próbálok ezzel Krisztus követője lenni. Most még annyi időnk van, hogy beszéljek a boldogságos Szűz Máriáról, mint Jézus társáról a szenvedésben. Én nem szeretem azt a kifejezést, hogy Szűz Mária társ megváltó, hiszen Jézus egyedül váltotta meg a világot, de az biztos, hogy ahogy Szent Pál is írja, mi magunk is részt vállalhatunk a megváltás művében, amikor imádkozunk, amikor dolgozunk, és különösen akkor, amikor alázattal elfogadjuk a keresztet. Szűzanya viszont ilyen szempontból biztos, hogy első mindannyiunk között, aki részt vállalt az Úr Jézus szenvedésében. Szabolcska Mihály, református esperes Mária című versében ezt írja. Mikor beragyogja a földi dicsőség, a világ királyát, a hozsannák hősét, mikor más se terem körülte virágnál, te örömkönnyűddel titkon félre álltál, ó Krisztus édesanyja, Mária. Mikor kikaszagják és gúnyba feresztik, s kár örömmel nézi egy világa vestit, mellé állni, mikor egy lett a halállal, de ott állsz mellette fénylő glóriáddal, ó Krisztus édesanyja, Mária. És ahogy így elnézek tövén a keresztnek, olyan ösmerősül tűnsz fel a szívemnek. Ó, tudom is már, hogy nem először látlak, hívtalak én téged már édesanyámnak, ó Krisztus édesanyja, Mária. Kedves hallgatóim, egy református esperes versét hallották, hát akkor most hallgassanak meg egy evangélikus költőt is, méghozzá mindannyiunk által ismert Vászi Mihályt. Áldott vagy te szemű versében ezt írja. Áldott vagy te az asszonyok között, kinek szívét szaggatva járta át a fájdalom, hogy elveszik, akit imádsz, a férfit, az ásnak fiát, a teremtőt, a csodákat tevőt, halászok és pásztorok mesterét. Áldott vagy te az asszonyok között, kezed virágát tördeli a kén, könnyeit súlyos kalásza pereg, mert elvették azt, akit szeretsz, a fiadat, szerelmed, gyermeked, csúfolják Pilátus ítéletek, kétségek, vádak, bohozott gyanuk, tövisejből fonnak koronát feje fölé, simító tenyerét átveti a robotok vasszege, s végül kegyetlen átdöfik szívét. Áldott vagy ti az asszonyok között, ki megváltást hoztál és új hitet, ki erőt adtál nékem szólani, nagy, térítő, hegymozdító hitet. Áldott vagy ti az asszonyok között, ki most is itt sírsz kényeim előtt, míg sírok nyílnak, míg remeg a föld, mindenki elhagy, elfut, csak te nem. Bizony éme a test megtöretett, meghúzottatott, megaláztatott. A szellem, a megváltó akarat, de keservesen elítéltetett. S megvert vagy te az asszonyok között, mert anyaságod gyümölcse lehult. Szűz Mária fájdalmát nyilván elhitette, fiának gondoskodó szeretete, mikor azt mondta, hogy éme a te fiad, Jánosra bízta őt. De azért egy keresztre feszített gyermek mellett egyetlen anya sem lehet boldog. Jézust a szeretett tanítványt János nem pótolhatta. Az Úr helyett itt kapott egy szolgát. A Mester helyett a tanítványt. Isten fia helyett Zebedeus fiát, egy embernek a fiát. Egyetlen fia helyett valakit, aki mégiscsak idegen. Azt gondolom, hogy most elköszönök a kedves hallgatóimtól, gondolatokat majd a következő órán folytatjuk, amikor szó lesz Jézusnak további kereszten mondott szavairól. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, illetőleg a beteljesedett. Befejezésül Sík Sándor 12. Stáció című verséből szeretnék idézni. Lehajtott fejű Jézus a kereszten. Én már a föld emlőit elereztem. A föld tejével telnem szűk kevés, csak te nálad a beteljesedés. Napom hanyatlik, nagy hegyek mögül árnyak suhognak, már-már nehezül, a forró szerszám hűsödő kezemben. Ó, teljes Krisztus, teljesíts be engem! Köszönöm a figyelmet!
hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.